mutassuk meg akkor, mi az, hogy megigazoltság még jobban. Az első dolog, amit le akarunk tenni, mi az, hogy megigazoltság? A megigazoltság azt jelenti, hogy van benned egy isteni faktor, egy isteni elem, azaz az igazság, a jogosság, az Istennek a karaktere, ami elkezd benned nőni. Tehát nem az történik egyből, hogy te olyan vagy azonnal a jellemedben, mint Isten, hanem hogy átalakít téged ez a megigazoltságnak a jogi alapja. És ezt fegyverként akar Isten használni. Fegyverként. Tehát harcba akar vinni téged a megigazoltsággal. Tudtok olyan igét mondani, hogy más helyen a Bibliában, ahol a megigazoltságot fegyverként definiálja Pál? Efézus 6-ban. A megigazoltságnak a mellvasát vegyétek föl. Ez támadó fegyver is. Soktól azt mondták, hogy csak a kard a támadó fegyver. Szerintem nem. A megigazoltság is ugyanolyan támadó fegyver. Mert akkor jön egy vádlás, akkor te azzal azonnal nem az igével kell jönnöd először, hanem a megigazoltságoddal, majd az igével. Mert azt tudja használni az igét, aki meg van igazulva, és aki igazságos cselekedetekben él. Mert még a szívedet is meg kell győzni a megigazoltság által, hogy tényleg abban élsz. Mert a szíved azt fogja mondani, hogy dehogy élsz Lajos megigazoltságban. De amikor a szíved erős, mert az ige működik, és valóban nincs bűn az életedben, akkor meg fogod győzni a szívedet is a megigazoltság által. Mert a szívedet abban nem hihetsz a szívedben. Az igében hiszünk, és nem a szívünkben. Ezt most valaki meghallotta? Nem a szívedben hiszel, hogy te jó szívű ember vagy, tudjuk. Az igében hiszünk, és az ige alakít át bennünket jó emberré. Tehát az első dolog, hogy növekszik a szellemi életed. Amikor világosságot kapsz rendszeresen az igéből, az ige olvasásából, akkor nősz. Ha kijössz a világosság alapú gondolkozásmódból, akkor süllyed a megigazoltságot. Érzed? Vagy ugye, tudod, hogy milyen ez? Amikor jön az értelmi kijelentés, amikor érted az igét, értelmes vagy, és elkapod a kijelentést a Szent Szellem által, akkor egyre jobban érzed, hogy az, amit mond neked Isten, az a tiéd. És az vagy te, amit mond. És elkezdesz tudni járni benne. Mert érzed, hogy igaz, amit kapsz Istentől. Ezért nehéz meggyőzni embereket imádkozás által, hogy te ki vagy, ha nem lesz belétéve az, aki vagy. Mert én nem tudom belét tenni, erre csak Isten igéje képes. Amikor elkezdesz ebben élni, ebben a kijelentésben, azaz, aki vagy Krisztusban, és hozzáférhetsz a szellem örökségéhez, akkor a szellem elkezd megragadni téged, és valóságokat akar beléd tenni. Jézus ezt sokkal egyszerűbben mondja, mint én, hogy a mag megy a vető, és bemegy a szívbe. És ha kikel a mag, akkor gyümölcsöt terem. És az a gyümölcs ez mindenre vonatkozik. A szellem életedre vonatkozólag. Na most, amikor megy a dolog, a lényeg a megigazoltságnak, hogy benne tartson abban a magban, amit kaptál Istentől, abban a kijelentésben. És ekkor valódi életvitel alakul ki a szellemi életedben. Látható lesz ez a valódi életvitel. A második, amit hoztam nektek, a megigazoltság mit jelent? Szabad vagy a károsztatás érzésétől. Szabad vagy a károsztatás érzésétől. Nincs imád semmi, mondd velem, hogy semmi, károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Kiknek nincs károsztatásuk? Akik Krisztus Jézusban vannak, és mondd még valamit az ige ott. Klasszikus csak pontosan. Nincs azért imád semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Tehát hiába mondod meg, hogy te nem vagy károsztatás alatt, ha eldöntötted, hogy testben élsz. Mert bár újjászülettél, de ha testben élsz, a megigazoltság le fog tiltani. Mert a megigazoltság azt fogja mondani, Lajos, amit beszélsz, az fikció. Az nem valóság. És a lelkiismeret elkezd hasonulni. Amúgy jön a megigazoltság, kiszabadít a károsztatásból, megérteti, hogy te Krisztus Jézusban vagy, nem test szerint jársz, hanem szellem szerint. Hogyan kezdesz el szellemben járni, vagy hogyan tudsz futni szellemben, hogy elhiszed azt, hogy a keresztség által mi történt, amit most elmondtam. Garantált a sikered. Ha a károsztatás bejön, akkor ő uralkodni akar az elmédben, behoz gyengességet, uralkodás nélküli szellemi életet akar létrehozni, még egyszer, uralkodik az elméden, de nem a kegyelem által, hanem a károsztatáson keresztül, gyengíti a szellemedet, a lelkedet és a cselekedeteidet. Ez egy betegség a károsztatás. Ez a szellem betegsége, a gonosz szellemeknek a betegsége. Ez egy vírus az egyházban. Ami azért jön, hogy az emberek ne legyenek erősek szellemben. Limitál és fogva tart. A károsztatás soha nem enged tovább, mint amivel tudod, hogy tovább tudsz menni. Ez az érzés lesz benned. Én tudtam, hogy képes vagyok rá, de valahogy sose sikerül. Én hiszek ebben. Én tényleg hiszek, Lajos, ebben az egészben. De valahogy sose sikerül tovább jutnom. Annyi ide óta az Úrba vagyok, és mégis valami mindig valami jön, ami megállít a növekedésben. Sokszor ez a károsztatás, aminek az alapja, azt föl kell tárni, hogy milyen alap az. Mert a károsztatás, ez lehet, hogy nem érted meg a megazultságodat, lehetséges, hogy vallási nyelvezetet használsz, és nem a Szent Szellem nyelvét használod, lehet, hogy hamis a megtérésed bizonyos területeken, lehet, hogy hamisak a cselekedeteid, amiből nem tértél meg, pedig az Úr szólt. 16-os verszakot mutatom. Róma 6.16. Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szálljátok magatokat szolgákul, eredetiben rabszolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái. Figyelj! Akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halára, vagy engedelmességnek megigazultságra. De hála az Istennek, hogy a bűn szolgai, rabszolgai voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Tehát hogyan jöttél ki ebből a rabszolgaságból? Hogy meghallottad Isten tudását, a mennyi tudást, és felszabadultál a bűn alól, hogy az igazságnak a rabszolgájává legyél, vagy rabszolgájává lettél áttéve. Mert amiképpen odaszántatok a tagjaitokat a tisztátalanságnak, a hamisságnak, rabszolgájul a hamisságra, azonképpen szántjátok oda a ti tagjaitokat rabszolgájul az igazságnak a megszenteltetésre. Amikor meg vagy kegyelmezve, és azt mondod, hogy nem baj, hogyha bűnt csinálok, mert működik a kegyelem. Ez fél igazság. Megcsináljuk a bűnt, mert profik leszünk az újjászületés után, hogyan tudjuk, vagy azt hiszük, hogy profik vagyunk, hogyan tudjuk kijátszani Istent. Gondolok itt Ádámra, aki tudta, hogy le fog jönni Isten, és elbújt. És azt hitte, hogy elbújhat Isten elől. Most ez az effekt, ez a bűn, miután bűnben vagyunk, vétkezünk, most ne azt mondd, hogy te soha nem vétkezel, mert akkor szerintem abba kéne hagyni az Isten tiszteletet, és te leszel a pásztor. Amikor vétkezünk, ezt a szebb szó, tehát vétkezünk, ki akar alakítani a vétek egy olyan függőséget, ami aztán teljesen aláássa a megazultságodat. Bármilyen érzelmi probléma, stb. Illésnél az érzelmi stressz, ez a szellemi, spirituális kiégés. Na most, amikor bejön ez a kiégés, akkor a célja az az egésznek, hogy rabszolgává legyél. És az a probléma, hogy amikor már jössz Istenhez újra, a bűn után, akkor már rabszolga vagy. Csak ezt nem mered bevallani. Mert ha vagy a bűn rabszolgája vagyunk, vagy a megigazultságnak a rabszolgája vagyunk. Nem mindig leszel rabszolga, de ha te tudatosan engedsz a bűnnek, akkor az kijátszik bennünket. És uralkodni akar a bűn. És ezért van az, hogy a megazultság által tudunk csak szellemben harcolni a sátánnal. Mert különben a bűnnel nem lehet harcolni a sátánnal szemben. Sokat kell beszélni, hogy a szellemi identitásod teljesen helyreálljon, és amikor harcba viszlek, akkor na, az történjen, hogy összeessel. János levele, gyere velem a János leveléhez. Korszakokról beszél János, és az a legnagyobb fájdalmam, amikor egy gyülekezetben csecsemők ülnek a gyülekezetben csak, és nincsenek érett emberek. 1 János 1.12. Írok nektek gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsátattak az ő nevért. Írok nektek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. És írok nektek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok nektek fiacskák, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. És írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, és az Istennek az igéje megmaradt bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Idáig. Amen. Ez az ifjú szó, ez egy ifjú embert jelent, aki már nem tinédzser, hanem már átment a tinédzser korszakból. És azt mutatta nekem az Úr ebben az igében, és amit elhoztam nektek, hogy, és mindjárt átérünk most Illésre, nem akarok úgy tanítani Jézabelről, hogy letanítom Jézabelnek a sajátosságait, majd utána te elkezdesz harcolni, vagy a feleségeddel szemben, vagy valami nagy fejedelemmel szemben, vagy nem tudom milyen vallásos regeszmindé lesz az, hogy kiüss valaki ilyen szellemi erőt. Mert ahhoz, hogy tud győzni, a szellemvilágban egy protokoll. Ez a szellemi spirituális protokoll, ez azt jelenti, hogy amikor te elkezdesz szellemben harcolni a családodért, feleségedért, vagy magadért, ezt elkezded, szeretni a feleségedet, vagy magadat, és elkezdesz szellemben harcolni, akkor a démonvilág meg fogja kérdezni, hogy te ki vagy. Ez az első kérdése. A démonok meg fogják kérdezni az erős embertől, az erős ember meg fogja kérdezni az aktuális fejedelemtől, aki ott van azon a térségben. És meg fogják kérdezni tőled a szellemileg, hogy te ki vagy. És aztán el fogják mondani, hogy mik a hibáid és mik a gyengeségeid. A démonok. Nem Istenről beszélek most, a démonokról. Mert a démonok látják azt, amit csinálunk. Mert amikor te a megazultságban élsz, az egy szellemi ruha. És azt a ruhát látják a démonok, képzeld el. Zakariásban is látható ezt, Josua főpapnál. Elkezdesz ebben járni, ebben a ruhában, a megazultság ruhájában, ezt fénylik ez a ruha. Ezt a pogányok is érzik. Fénylik. Mert egy olyan identitásod van, ami istené. Ezzel nem azt mondom, hogy Isten vagy, hanem isteni tulajdonságod van, mert isteni ez a megazultság. Ahogy növekszel szellemben, és itt a fiacskákról volt szó, gyerekekről, ebbe a korszakba érzitek el, hogy harcosok jönnek létre. A fiatal keresztényeket harcossá lehet átalakítani Isten szellem által. Mert azt mondja, hogy írnak nektek fiacskák, mert meggyőztétek a gonoszt, vagy az legyőztétek szó szerint a gonoszt. És Isten igéje megmaradt bennetek. Ha te nem tudsz növekedni szellemben, az azért van, mert nem akarsz harcolni a gonoszszal szemben. A második láb pedig, hogy nem engeded, hogy az ige felnövesszen téged. Tehát nem engedemeskedsz az igének. Megkérdezném azt, hogyha te nem vagy szellemi harcos, hogy mennyit imádkozol és mennyit bibliázol. Elmondanám, hogy semennyit. Abban a pillanatban, hogy ebben a korszakban aktualizáljuk a mai rémát, hogy vedd fel az ige kardját, és kezdj el vele ifjú Jedi-ként megtanulni harcolni. Hogy hogyan harcol egy fölkent. Hogyan használja a kardját. Ez az üzenete az egész egyháznak, Istennek. Hogy öltöz föl, alakulj át, és kezdj el harcolni, mert David Irkazónak van egy nagyon jó mondata. Azt mondja, hogy az, aki eddig nem harcolt Jézabellel szemben, előbb vagy utóbb be fogja látni, hogy muszáj lesz vele harcolni. Mert ha nem harcolok, ő le fog győzni. És Illésnek is volt egy ilyen elhívása. És tudta jól, előbb vagy utóbb, de szembe kell néznem Jézabellel. Csak sajnos inkább utóbb lett. Nem tudott már szembenézni vele. Pedig szembe kellett volna nézni vele. Ez tesz téged harcossá, hogy szembenézel a gonoszsággal. Hogy győzzél. És azt mondja itt Isten az igéje, hogy már fiatal, szellemileg fiatal emberek is képesek arra, hogy legyőzzék a gonoszt az életükben. Tehát nem kell neked, megint a megazultságra tanítalak, nem kell neked nagy megazultság, abban élj, ami a tiéd. És az győzelemre fog vinni. Hol fogsz győzni? A harcmezőn. Mit olvastunk a Zsidó 11-ben? A harcmezőn van a győzelem. Harcmezőn. Tudod, hogy miért nem győztes az egyház? Mert nem akar harcolni. Most nem én mentalista egyházképről beszélek. Nem! Ez egy alapvető tulajdonsága Jézusnak, hogy ő azért jött, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Azt mondod, nincs sátán, akkor innentől kezdve akkor nem is beszélgetünk. Tehát ezt hagyjuk akkor, jó? Akkor hagyjuk. Akkor menjünk el valahova. Ígyunk valamit, egy pohár kávét. Amikor nincs kijelentésből származó ismereted, akkor el fogsz bukni. Mert ebben a csatában csak kijelentésből lehet dolgozni. Tehát azt mondja az Isten igéje, hogy győztetek, ifjak. És a Joel 2-nél, ha kinyitod a Bibliát, ezt még érdekességképpen meg akarom mutatni. Joel 2. Az ifjaknak nem csak, hogy csatájuk van és győztesek, az ifjak még látásokat is látnak. 21. Ne félj, te föld! Örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr. Akarod látni a nagy dolgokat? Ne féljetek, ti mezei vadai, mert zöldülnek a pusztának virányai, mert a fa megtermi gyümölcsét, a füge a szőlő, kitárják gazdagságukat. Ti is Sionnak fiai, te vagy Sion fia. Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt. Hú! Hogyan jön ez az eső? Igazság szerint. Korai és késő esőt hullat nektek az első hónapban. És megtelnek a csőrök gabonával, mikor jön be a még mélyebb kijelentés, a gabona? Mikor jön bőven a sajtó, a must, a kenet? Az igazság esője hozza ezt be. Amen. Akik vágynak erre az esőre. Késő és korai eső egyszerre, ha kell. Jön ez az eső. És kipótolom. Mit hoz? Kipótlást. Mondd velem, hogy itt kipótlást. Halleluja. Mit hoz létre az igazság esője? Pótlást. Kipótolja azt, amit az ördög ellopott. Kipótolom nektek az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcskű, a cserebogár, a hernyó, a sáska, az én nagy seregem, amelyet rátok küldettem. És most figyelj, esztek és megelékeztek bőven, magasztaljátok az Úrnak, a ti Istenetnek nevét, csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem. Hát persze, hogy nem pironkodik, mert az igazság esője alatt nincs szégyen. Halleluja! Ott nincs szégyen, ott csak megigazulás van, isteni identitás. És eztek bőven, és megelégszetek. Halleluja! És megtudjátok, hogy Izrael között vagyok én, hogy én vagyok az Úr a ti istenetek, és nincs más, és soha többé nem pironkodik az én népem. És lészen ezután, hogy kiöntöm szellememet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és lányaitok. Véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. És ez az ifjú, ez a héberben ugyanaz, mint amit most olvastam a Jánosnál, ifjatok pedig látomásokat látnak. Mert a megigazultság megindítja a kijelentést, megindítja a látomás látását. Szó szerint úgy lehet ezt elmondani, hogy elkezdesz látni, és a látásból látásba mész. Látásból lát, tehát egyre mélyebb látásba fogsz menni. Ja, hát te nem akarsz látni? Ja, hát akkor hagyjuk. Megvan adva, már ifjú szellemi korban az, hogy megnyíljanak a szemeid, megnyíljanak a füleid, és lásd a láthatatlant. Ez nem egy szellemi privilégium néhány embernek. Nem, már az ifjaknak megvan adva ez a lehetőség. Ezt hozza el, ez az eső. Egyszer csak pak, megnyílnak az emberek szemei. És látnak, amit látni kell, amit a szellem láttatni akar. Ez nem fikció, egy hamis profécia látása, ez a szellemnek a látása. 2 Sámuel 7.17, mutatom, hogy ez hogy működik. 2 Sámuel 7.17, hogy mit hoz? Látást hoz a megigazultság. 7.17. Mind aszerint a beszéd szerint, látás szerint szól a Nátán Dávidnak. Látás szerint. Bement azért Dávid király, leborul az Úr előtt, és mondta, micsoda vagyok én, Uram Isten? És micsoda az én házanép, hogy engem ennyire elővettél? És ez még csekének tetszett neked, Uram Isten, hanem imé szólalsz a te szolgádnak háza felől, messze időre valókat, törvény az emberre nézve, Uram Isten. Tehát amikor Nátán prófétál, és ez a szó szerepel az eredeti héberben, amit most itt néztünk, hogy látomásokat látnak. Amikor prófétál Nátán, akkor nem csak egy vízióról van szó. Nagyon sokszor azt hittem ezt az igében, hogy látomásokat látnak. Tehát, hogy meglátják Jézust, meglátják ezt, vagy mit tudom, milyen jelenés. Nem. Ez proféciát is jelöl, amikor Isten elkezd prófétálni embereken keresztül a jövővel kapcsolatban, és az olyan szellemi dimenziót vált, hogy törvény lesz a szellemvilágban azt, amiről prófétálunk. Ezt tudod, mit jelent, hogy a férfi otthon imádkozik a feleségért, prófétál, és beprófétálja azt a kijelentést, ami a jövőben el van készítve, és az a szellemvilágban egy törvényt alkot. Hogy azt Isten be akarja teljesíteni abban a család életében. És így kapta meg Dávid a proféciát, ez szerint a kijelentés alapján, hogy mivé fog válni ő, és ezáltal kötött Isten szövetséget Dáviddal. Tehát amikor jön ez a profécia, akkor egy szövetségi profécia ez. Hogy megerősítse Isten az új szövetségben, az ő gyermeki életében mindazt a szövetséget, amit létrehozott Jézus Krisztus a kereszten, az összes ígérettel együtt. Most mond egy áment erre. Tehát amikor elkezded használni a szellemi intuíciódat, a megazultságon keresztül, ilyen dolgok fognak létrejönni. Hidd el, mert erre van elhívva az egyház. Hogy a Szent Szelleme beteljen, és jeleket és csodákat hozzon létre. Példabeszédek 20.29. Az ifjaknak ékesség az erejük. A vének dísze az idős koruk. Az ifjaknak ékesség az erejük. A vének dísze az idős koruk. Az ősz haj. Az ifjak ékesség az erejük. Amikor szellemben valaki újul és erősödik, ifjú, akkor arra azzal foglalkozol, hogy Isten erejében éljen. Mert ha nem abban foglalkozol, akkor nem vagy önmagad. Hú, halleluja. Ennyi minden van még itt, tesó. Halleluja. Gyertek velem a Lukács 1.17-hez. Visszatérünk Illéshez. Azért veszélyes az Illés szellemével foglalkozni, mert az Illés szelleme le fogja leplezni Jézabelt, de nem csak Jézabelt fogja leleplezni, hanem azokat a személyek is, akik szellemi kisülésben vannak, egy szellemi sokban. És hát szóval ezt föl kell dolgozni, az Illés szelleme nagyon éles szellem, tehát nagyon élesen lát, és nagyon gyorsan hoz megoldásokat. Ha viszont nem jól értelmezik az Illés szellemét, szóval ezt hozzáteszem. Tehát én azért félek nagyon az Illés szellemétől az életetekben, mert ez a szellem, ez egy lebuktató szellem. Tehát Illés kenete az buktat. Elmegy a családba, oda jön a Szent Szellem, bemegy a Szent Szellem, megkocogtatja a vállamat, és azt mondja, Lajos, ez bűn. Azt fogja mondani, a gyereket, amit csinál, az bűn. Azt fogja mondani, a feleséged, amit csinál, ez úgy, ahogy van, ez bűn. Nektek nem ez a problémátok, a bűn a problémátok. Azt fogja mondani, ez kettős, ez szinkretista istenkeresés a családba. Bemegy a családba, ez szinkretista, ez kettős. Fél szíved az Úrban van, a másik feled a világban. És attól félek, hogy ez ítéletet is hoz a gyülekezet számára. Mert amikor bejön a Szent Szellem és elmondja, hogy mi a valóság, akkor onnantól kezdve neked engedelmeskedni kell neki. Mert vagy a bűnnek engedelmeskedsz, vagy a Szent Szellem vezetésének. És ha nem a Szent Szellem vezetésének engedelmeskedsz, akkor mélyebb állapotba kerülsz. Ahogy előző héten mondtam, hogy ha nem üzünk ki egy démont belőled, az azért van, mert tudjuk, hogy úgyse fogsz engedelmeskedni. Mert ha kiűzöm, hétszer te gonoszabb ember leszel. Mert hétszer te gonoszabb démon megy abba, akiből kiűzik a démont, és nem akar engedelmeskedni Isten természet feletti törvényének. Figyelj, azért nem vállaljuk föl ám, akik látnak a szolgálók a Illés szellemét, mert megváltoztatja a légkört Isten szelleme. És botrány csinál. Tehát Illés szelleme botrány. Megjelenik Illés szelleme, botrány fog okozni az életed. És arra fog sarkatni téged, hogy Isten teljes szívvel, teljes lélekkel és teljes erővel imád. És Illés szelleme nem félszívű szellem. Illés szelleme ez tiszta szellem. És ez a szellem azért jön, hogy Jézus előkészítse, hogy vissza tudjon jönni. Egy dicsőséges egyházért. Nézzük ezt a munkát, hogy hogy dolgozik Illés szelleme. Tulajdonságait. Otthon sajnos háborút hoz létre Illés szelleme. Vagy nem sajnos. 17-es verszak. És ő előtte fog járni, Lukács 1.17, az Illésnek a szellemével és erejével. Illésnek nem csak jel, tehát Illésen nem csak kenet volt, erő. Ezért veszélyes ez a szellem, ez egy erős szellem. Erős szellem. Illés szelleme uralkodni jön. Hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, gyermekekhez térítse, és az engedetleneket igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Izrael fiai közül sokakat fog az Úrhoz, Istenükhöz téríteni, ő előtte fog járni Illés szellemével és hatalmával, hogy az atyák szívét a fiakhoz visszatérítse, az engedetleneket az igazságosak észjárására hozza, hogy az Úrnak jól felkészült népet állítson elő. És ez a jól felkészült nép azt jelenti eredetileg, jól felszerelt, célra rendelve, készség a végrehajtásra. Jól felszerelt, ez egy hadi szó, ez egy katonai szó. Hát gondold el, hogy csak elgondolod, hogy Illés mit csinált. Gondold el. Hát gondold el, hogy nem lesz más identitás annak a szellemnek, csak azonos lesz önmagával. Hát Illés mit csinált? Ki kellett, hogy írtsa azt a gonosz bálványimádást, ami ott volt. Közben pedig Istent is akarták. Hát ne akar átalakítani ezt a szellemet, nem fog menni. Akkor inkább ott hagy téged. És ünnepelhetsz a tömeggel. Csókolgathatjuk Baált. Engedheted neked az igazságosok, a megazultaknak az észjárására hozza át. Alakítsa át. Mert a cádikok héberül igazaknak van egyfajta mentalitásuk, egy paradigmájuk. Értsd meg, ez a szellem, ez igazakat hoz létre, átalakítja a mentalitást, és ebből a mentalitásból harcosok jönnek létre. Tehát az igazság bajnokai, igazság harcosai lesznek. Belet sem néztem a jegyzetembe. Ezért folyamatosan, hogy az észjárásod, ami a cáddik észjárás legyen, értelmezned kell létezésednek értelmét, korszakát az igén keresztül. Aktualizálnod kell, hogy mi vagy, hol vagy. Az igén keresztül. A második, hogy mivel, ha az igét aktualizálod, egyes igéknek át kell, hogy alakítsanak téged új módon. Néztem egy filmet, nagyon jó volt, egy dobosról szólt. A dobosnak meg kell tanulni, most nem az Oliról szól, meg kell tanulni ütemre dobolni. Alapja a dobolásnak, ütem. Nem tudja az ütemet, szétmegy az egész zenekar. Ütem. Ezt kellett megtanulni a srácnak, különben kidobták volna a jazz zenekarból, ha nem tanulja meg az ütemet. Mert abszolút hallása volt a jazz tanárnak, és azt mondta, hibáztál, megint hibáztál, kezd újra. Ötös rész, jó, hibáztál, hármas rész, jó, megint hibáztál, hol hibáztál, gyors vagy lassú. És a szellemi életnek is, akkor néztem a filmet, akkor jöttem rá, hogy a szellemi életnek is van egy ilyen perspektívája. Hogy van egy üteme a Szent Szellem jelenlétének. Van az üteme Jézusnak az igéjének. És mindig azt mondja Isten, ami aktuális. Ezzel a Szent Szellemmel, mint időzjelben, Isten bocsássa meg nékem, dobossal együtt kell játszanunk. És ahogy ő veri a dobot, nekünk úgy kell játszani. Ha lelassul a Szent Szellem, akkor nekünk is le kell lassulni a gitárral. Vele kell együtt dolgoznod. Ez a királyságnak az üteme. És amerre fordul Isten, arra kell fordulni nekünk is. És ha te túl gyorsan akarsz menni, és ütemet váltasz, Isten azt mondja, hogy én nem leszek benne. Mert én nem akarom ilyen gyorsan. Ha pedig lelassulsz, ez általában mi lelassulunk, jó, az úgy lassan, komótosan, kényelmesen, atlétába. Úgy se látja senki. Lelassulsz, akkor Isten nem fog lelassulni veled. Neked kell megérezni a szellemben az ütemet. És a férfiak azok, hát tegnap este valakivel beszélgettem valakikkel, és mondtam nekik, a férfiak számomra egy medvét rajzolnak le, akik, mint Mici Mackó, megtalálja a mézet a csuporban valahol, és ott a csacsival, meg a marackával leül, tehát hogy olyan, hogy megtaláltam a mézet, rácuppan, ide teszi a kicsit kiduzorodott hasára, lehet, hogy megáll, mert most már akkora hasat lehet csinálni, hogy megáll rajta az embernek a lábos, ráteszi ezt a csuport, a mézet, és ott, ahol van, nás se tudja, hova ül le, lehet, hogy beleül egy valamiben, mindegy. Leül oda, a lényeg, hogy már megvan a méz a férfinak, és elkezd enni. Addig eszi, amíg el nem fogy. Tehát olyan nincs, hogy félreteszi, amíg van, addig eszi. Ha rosszul étik, rosszul étik. Eszi, utána fogja magát, és alszik egyet. Ez az identitása a férfinak. Megtalálni a mézet, és enni, aztán jót aludni. Na most Isten ki akar ebből hozni, ebből a mentalitásból, és azt szeretné Isten, hogy megértsd azt, hogy ha háborúban vagyunk, akkor nem aludhatsz. Akkor nem az a lényeg, hogy megtaláld a csuporodat, hanem elmenjünk, és nem a marackával, meg a csacsival kell foglalkoznod, hanem el kell menni háborúzni. Mi kell a háborúhoz? Gyertek velem Illéshez. 18:46-tól. És lőn az Úr keze Illésen, és fölövezvén az ő derekát, még Akháb előtt futott el Jezriel felé. Olyan kenet volt rajta, ez az erő kenete, hogy elfutott a lovaskocsi előtt. Azért ment Jezriel felé, hogy kiírtsa Jézabelt, de nem tette meg. Azért Akháb elbeszélte Jézabelnek mindazokat, amelyeket Illés cselekedett, és a többiek között, hogy hogyan ölte meg mind a prófétákat fegyverrel. És követet küldött Jézabel Illéshez, mondván, ezt cselekedjék velem az Istenek, és úgy segíjenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak életeivel, mind egyik. Amit mikor megértett Illés, felkelvén elment, vigyázzon az ő életére. És elment Beelsebába, azt jelenti héberül hetek kútja, amely Júdában van, és ott hagyja az ő szolgáját. A Septuaginta úgy fordítja, hogy félt, nem megértette, amikor megijedt, félt, felkelt. Megértett valamit, meglátott valamit, és ez a látás átalakította őt. Itt kezdjük. Ez a látás átalakította őt. Illésnek itt jött be a megtévesztése, itt jött be a méreg. Itt már bejött ez a pusztító méreg. Itt jött be. Megijedt, megfélemlítés alá került Illés. A döntés került a kezéből a Szent Szellem jelenlétében. Elkezdett az énjének a részévé válni. Ez a félelem. És emlékeztek rá, mit csinált? Aludt, ugye? Emlékeztek rá? Illés elkezdett aludni. Tudod, hogy miért? Nem akarta látni, hallani, amit a gondolataiban, a döntéseiben följött ez a jézabeli megfélemlítés. Ez így dolgozik. Énünk részévé akar válni ez a kijelentés, mármint ez a megfélemlítés, és odaírtam, hogy éjjel. Azt olvastam, hogy amikor bejön egy gonosz gondolat a szívünkbe, elkezdünk aludni, éjjel elkezd beépülni a tudatalattiba. Ezt egy neurológustól olvastam. Ez volt szenzációs Dávid, mert úgy feküdt le, hogy tudta, hogy föl kell. Tehát nem vitte be a félelmét az alvásba. Akkor várjuk az énünk részévé, amikor éjjel bemegy. Tehát, hogy egyszerűen dolgozik bennünk ez a félelem. Na most ez elkezdi integrálni az emberben, és aztán pedig aktiválni az emlékezetébe, tehát a memóriába, teljesen besül, ezt így mondom, besül ez az emlék, hogy Jézabel megfenyegetett. Nincs üdvösségem, mit tudom én, micsoda, valami démonikus zagyvaság. Na most, amikor ez eljutunk a döntésből, a gondolatokba, a gondolatok bemennek az énünkbe, részévünké válnak, eltelik napok, nem foglalkozunk ezekkel, integrálni kezdődik, aktiválni kezdődik, és bemegy emlékbe, memóriába. Na most ez a memória az a legveszélyesebb. Mert akkor már ott van bent, gyökeret vert. Na most, amikor elkezdünk ebből élni, ebből a memóriából, emlékből, akkor sorsfordító döntéseket tudunk hozni, rossz döntéseket. Ekkor jön létre a rossz döntés, rossz sors. Rossz sors. Amikor mérgezett sorsfordítások lesznek, és átalakít bennünket, akkor mérgező elemek részünké válnak. Például van egy válás. A válásban létrejöttek ilyen mérgező memóriák, emlékek, az életben nem szedett ki, amíg ezt a Szent Szellem ehhez hozzá nem nyúl. És nem mondja el neked, hogy ezek az emlékek, ezek démonikusak, és ki kell szedni. Na most, amikor elkezdett kiszedni, akkor ez mérgeket szedsz ki magadból. Részeddé váltak ezek a sérülések. Részeddé. Azért beszélek erről, mert ez már nem önmagában csak bűnről van szó, hanem a bűnnek a munkájáról. Na most, amikor ez a mérgező dolog bejön emlékében, stressz jön létre, és az a baj, hogy a stressz sejtszinten jön be. Ez biokémiai folyamat. Bejön a stressz, és azért vitte el az Úr illést, mert sejtszinten bomlik le a gonoszság. Tehát biokémiai folyamat a bűn. Nem úgy van a bűn, hogy bűn egy szellemi valóság csak, maga a bűn fogalma szellemi valóság, de a bűnök biokémiai folyamatot hoznak létre. És hogyha engedjük, hogy a bűn szokássá váljon, akkor rabszolgává tesz. Például nem olvasol Bibliát. Egy idő után azt fogod érezni, hogy nincs is kedved Bibliát olvasni. A mélyebb szint undorod lesz a Bibliától. Negyedik szint, nem is hiszel a Bibliában, hogy természetfeletti módon át tudja alakítani az életedet. Egy ige. Egy ige, ha Isten szelleme mond, egy tört ige rész is már csodát tud létrehozni az életedben. Miért? Mert beépül biokémiai folyamattá. Részünké válik. Hát miért? Az eredendő bűn nem ez. Biokémiai folyamat is. Nem csak szellemi dolog. És azok az emberek, akik például megengedik a depressziót, kilátástalanságot. Én azt gondoltam, hogy Isten majd megcsinálja ezeket a dolgokat. Nekem jogom van ehhez. Tudjátok, szoktak ilyet mondani. Hát nem tudom, Isten miért csinálja. Csalódtam Istenben. Azért csalódott, mert a gondolkozásában degenerált. Egy kifordított elméje van. Nem a helyes képet látja. Ezt úgy fogalmaztuk meg férfi alkalmon, olvastam Tozertől. Tozer azt mondja, nem olvasom föl, mert komplikált a mondata, inkább én szeretném összefoglalni, hogy amikor isteneket akarunk találni, kijelentés nélkül, akkor hozzányúlunk ahhoz az anyaghoz, emlékekhez, amik itt vannak, mérgek. Ezekhez az emlékekhez. És valamit ki akarunk tisztítani az emlékekből, ami például valaki bűnben van, és akkor azt mondja, hát Isten kegyelmes. És kiépít magának egy gyönyörű, nem aranyból önti, hanem gondolatában azt az Istent. Hát volt olyan ember, aki meggyőződése volt itt Felkenttel kapcsolatban, hogy ő lesz a férje. Holott felesége van a mai napig. 100 éve. És azt mondta, az Isten azt akarja odaadni neki. Azt a férjet. Hát holott már réges-rég tudhatta volna, hogy 50 éve együtt él a Rozival. Nem tudom, hogy hívják. Tehát, tudom, de mindegy. Tehát elkezdünk alkotni ilyen isteneket, akik a mi képünkre formálunk. Ez a magaslatnak hívjuk teológiailag. És amikor ez létrejön, ez az egész Isten, ez egy biztonságos Isten. Mert mindig olyan, amire mi számítunk. És amikor hozzájövünk, ő mindig úgy fog dolgozni, ahogy nekünk tetszik. Na most, amikor hozzászólunk ehhez Isten képhez, például bejön az illés szelleme, ugye, bejött Izraelbe, és elmondta nekik, hogy ez két úton járás. És háború lett belőle. Jézabel szelleme meg ott van a képbe, hogy ő alakítja ám az egyházban a hamis istenképet. Hát ez nem természetes úton jön, hogy mi csak emberileg kiötlünk ideákat, bálványokat. Nem. Ez jön a démonvilág, és a démonvilág elkezd beépülni az emberek életébe, és elkezd tanítani. Ez történt Ananiás Szafiránál, ez történt Júdásnál, ez volt Péter életében a bigott Péter, aki tudjátok, kerül mögém Sátán. Miért? Mert a Sátán úgy be tudott menni az életébe, hogy olyan gondolatot tudott adni, ami már üdvtörténeti hasadékot akart, üdvtörténeti szakadékot létrehozni Jézus életébe. Hogy ne menjen fel a keresztre. Többször Jakab mondja, hogy ne adjatok helyet a Sátánnak. Pál is mondja, hogy álljatok ellenek a Sátánnak. Miért? Mert tudja jól, hogy a sátáni természet meg tud fogadni az emberben. A Júdásba akkor ment bele a Sátán, maga ez a lény például, nem mindenkiben megy be a Sátán, Júdásba, amikor belemártotta ugye, a kezét a tányérba. És akkor megnyitotta a szívét olyan fokon, a bűn olyan fokon már megnyitotta a személyiséget, hogy belé tudott menni a Sátán. És onnantól kezdve már irányította, Kajafásékba is belement. Illés. Na most ez a szellem, ez a mérgezett szellem, a mérgezett lélek, vagy mérgezett szív, emlékeket hoz létre, és részünké válnak ezek az emlékek. És nem tudunk tőlük megszabadulni. Részünk élet. És amikor stresszt okoz ez a sok dolog, mert sokszor ilyen stresszt okoz, amikor találkozunk ezekkel az emlékekkel, vagy akár emberekkel, akkor sejtszinten épül belénk. És akkor sokszor, nem tudom, tapasztaltál ilyet, hogy ismered azt a szemét, és elkezd a kezed remegni. És nem tudod irányítani a kezedet. Mert ott van az az emlék, az az ideg. abban a pillanatban az idegpályát, a tested, a fizikai, biokémiai folyamatok előhozzák az ideget. És vannak olyan emberek, akik az ideget hozzák rá. Most képzeljétek el, hogy az MRI vizsgálat, ismerjétek az MRI vizsgálatot, az agy aktivizációja szerint, amikor vizualizálunk valamit, akkor az ugyanúgy az agyban az gyökeret ver, mint egy cselekedet. Tehát amikor vizualizálunk valamivel kapcsolatban, az létrehoz ugyanolyan aktivitást az elmében, az agyban, mintha megcsinálnánk cselekedetekben. És ha valaki elkezd azon elmékedni, hogy berúg, az hasonló, vagy szinte az MRI szerint ugyanott hat. És Jézus ezért mondja, hogy aki parázálkodik az elmében, az olyan, mintha tényleg parázálkodott volna, mert az a szívbe beépül. És részévé válnék az embernek az a dolog. Amikor vizsgálták a pornográf oldalakat nézegető férfiakat, akkor elmondták a férfiak, hogy amikor elkezdték nézni a pornográf oldalakat, egy idő után elkezdték keresni a szajhákat az interneten. Mert egy idő után nem elég ki a férfi, hogy el kell mennie megcsinálni a házasságtörést. Azért, mert akkor, amikor megtörténik ez a dolog, akkor ő már keres, hogy be is teljesedjen testileg is, ne csak spirituálisan, bűnnel. És amikor például ez az MRI vizsgálat kimutatta, hogy az agynak van az az aktivizációja, hogy mindegy, hogy vizualizálsz, vagy cselekszel, bennem teljesen ez egyértelmű volt, hogy ez tényleg így van, mert igen, az Isten igéje azt mondja Jézuson keresztül, hogy a bűn a szívben van benne, és a szív teljességéből szól a száj. Mert ott van benne a bűn az ember szívébe. És amikor Illés elesett, ebben a pillanatban esett el, és ekkor elkezdte átalakítani őt az a megfélemlítés. Én erre jöttem rá. Itt történt a probléma. Mert innentől kezdve zuhant szellemileg Illés. És még egy dolog még. Amikor pedig azt is kimutatták, hogy a génekig el tud hatolni ez a dolog, ez a memória, átalakítja a géneket, gén inaktiválás vagy gén aktiválás történik, és beírja, ezt így írtam, vagy kiírja a géneket Isten. Amikor például jó dolog történik az életedben, a szentség, a megazulás, az átírja a géneidet. Amikor pedig a bűn jön létre, vagy a bűnös tettek, vagy a sértés, meg nem bocsájtás, bármi, harag, lárma, ingerültség, az pedig át akarja alakítani a géneidet. Ez a bűnt így hozta létre a sátán. Át akarja alakítani a géneket, és génváltás történjen. Ekkor történik az meg, hogy egy ember már képtelen megújulni, úgy érzi, mert már lebomlott ez a mérgezett gondolat. Minden alapja a gondolkozásmódunk. Mindennek az alapja a gondolkozásmód. És a vizualizáció. Mert a bűn is vizualizál. És amikor harcba megyünk, és elkezdünk szellemben harcolni, a sátán látni fogja azt, ahogyan élünk, és ezáltal tudja, hogyan gondolkodunk. Mert feltérképez bennünket. A démonvilág figyel bennünket. És feltérképez bennünket, mert ahogyan beszélünk, ahogyan cselekszünk, azok vagyunk. Olyan a férfi, ahogyan gondolkodik, mondja a példabeszédnek. 15-ös verszak. És nézd meg, Jézus mit mond. Vagy bocsánat, az Isten mond, Krisztus, igen, mert ő jelent meg. És mondd az Úr néki, menj el, térj vissza te utadon, a pusztán át, Damaszkuszba, Kenyet királyá hazáelt Szíriába, és Jéhut, a Nimsi fiát Kenyet királyá Izraelben, és Elizeust, Abel-Méholabeli Sáfát fiát, Kenyet profitálva a te helyedre, a te helyedbe, a te helyedbe, mert az ő helyébe kerül. Az ő pozíciójába Elizeus. És részlen, hogy aki megmenekedik Hazael fegyverétől, azt Jéhu öli meg, és aki megmenekedik Jéhu fegyverétől, azt Elizeus öli meg. És meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, mely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, amely meg nem csókolta azt. Megtalálta Elizeust Illés, Sáfát fiát, amint szántott, 12 járom ökörrel. Idáig. Nem jutott el odáig, hogy meglássa, hogy mi van kész. Mert a mérgezett gondolat letiltja az embert, és nem látja meg, hogy a természet fölötti világban mi készült el. Claudia kérdezte, hogy miről beszélek ma? 7000 per 100. 7000 ember kész volt a szellemvilágban. Soha nem látunk el a 7000 emberig. Ma igazultság által átnem alakítjuk magunkat, mert nem engedi a rossz identitás, hogy meglásd a jót. Ez egy új szövetségi minta. Itt van Illés, a próféta. Azért mondom a százat, mert elrejtett Akhábnak a szolgája 100 prófétát, 50-50-et, és kenyeren és vízen etette barlangokba. Van 7000 Isten embere, akivel Isten emberévé fog válni. Lukács 1-ben végignéztük ezt az ígét, hogy mit csinál Illés ereje, hogy átalakít engedelmességre embereket. Tehát Illésnek volt egy olyan kozmikus, univerzális, szuper szellemi elhívása, hogy Izraelt, Júdát átalakítsa 7000 ember és 100 prófétán keresztül. Mert ott a prófét, ott a 100 proféta, és a szellemvilágban ő nem tudta, de van 7000 Isten embere, aki nem csókolta meg a Baálnak a lábát. És soha nem tudott eljutni odáig Illés, hogy ezt megvalósítsa. És fölkent tehette volna még maga mellett Elizeust, Jéhut, és utána Jéhu, Elizeus, Illés, még 100 proféta elkezdte volna a teljes reformációt, és forradalmasította volna Isten akaratát. Amikor te lenézed önmagadat, olyan dolgoktól fosztod meg magadat, családot és az egyházat, amiről fogalmat sincsen. Mert egy ember megigazulása, egy ember helyreállása, egy ember, aki fölépül, így a gyermek korszakában már, az ifjú korszakában meggyőzi a gonoszt, és az ige maradandó lesz az életében, úgy mondom, ige emberévé válik. Ezek az emberek csodákra képesek. Mert azt mondja Jakab, most figyelj, azt mondja Jakab, Illés hozzánk hasonló ember volt. Kérte az urat, hogy ne legyen eső, vagy legyen eső, és lett eső. Miért? Mert megigazult ember volt. És Isten meghallgatja a megigazult ember imáját. Te arra vagy elhívva, hogy Isten meghallgassa a megigazultságodból jövő és az igazságosság cselekedeteid miatt az imáidat, és átalakítsd az életedet, az országodat, a barátaidat, engem, a gyülekezetet. Ez jó hír, vagy nem? Nem tudom. Te tudod, halleluja, okosabb vagy, mint én meg Szem. Figyelj! Tudod, hogy mivé tette Jézabel Illést? És látni fogsz, most elmondok egy pár hatást emberek életében. Láttam Isten embereit, láttam juhokat, akiken nagy cél lebegett a szemük előtt először. Barlangokat szeretik ezek az emberek, magányosak, bezárt emberek. Szeretik ezeket a kis barlanghelyeket. Zárt személyiségekké válnak az emberek, zártakká. Mi ennek a keresztény generációnak a egyik nagy-nagy tulajdonsága? Zártak az emberek. Egy bezárt helyiségeket keresnek az emberek, onnan prédikálnak, ilyen zárt helyiségekből, maguknak először. Nem lehet irányítani őket. Azt mondja Illésnő, hogy ott hagyta a szolgáját Illés. Emlékeztek rá? Mindenkit ott hagy. Csapott papot. Láttál már ilyen férfit, aki megvadult vagy nőt gyülekezetekben? Semmilyen felelősséget nem akar átvenni. Gondolja, ő nem jár gyülekezetben. Úgy gondolja, ő nem imádkozik. Engem nem érdekel. Melyek a barlangomba? Irányíthatatlanok. És konfrontál közben. Magányosan konfrontálni akar. De már nem működik. Nem fog működni. És Isten azt akarja, hogy kijöjjenek az emberek ebből a magányból. Ezt Jézabel hozza az egyházba. Nem érti, hogy mi folyik körülötte. Ilyenkor lemond az ember. Lemond. Nem tudja irányítani az életét. Nekem már úgyis mindegy. Csak a természetes erejére figyel. Nem bír kilépni onnan, ahol van. Pedig tudja, hogy ott, ahol van, ott nem kéne tartózkodnia. Keresni már nem bírja azokat a dolgokat, amik valóban szellemben tudnak működni. Kiég. De Isten kegyelme mindig oda fog téged vinni, ahol Isten trónja és Isten jelenléte a megoldást fogja adni az életedben. Róma 11. Illésről beszél itt is. Persze tudom, hogy sokan tudjátok, ismerjük az igét, de azért mondom tehát, ahogy elvetette Isten az ő népét, távol legyen. Mert én is izraelita vagyok, Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből. Nem vetette el Isten az ő népét. Hallod? Mondjuk együtt, nem vetette el Isten az ő népét. Hallottál meg olyan embert, aki ezt mondta? Nem vetette el engem Isten, a feleségemet sem, ő is már megértette. Isten hősöket farag belőlünk. Ez kell, hogy kijön a szádból. Amíg ez nem jön ki, addig nem alakított át téged Isten. Nem vetette el Isten a házasságomat. Nem vetette el Isten a fiamat. Nem vetette el Isten a jövőmet. Nem vetette el Isten a reménységemet. Nem vetette el. Gondja van Istennek rólam. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok én, mit mond az írás Illésről? Na most jön. Amint könyörög Istenhez, Izrael ellen. Izrael ellen. Tudod, hogy hogyan gondolkodott Isten? Hogy ahogy ő imádkozik, az Isten ellen van, és Izrael ellen. Izrael ellen. Isten munkája ellen. Megmutatom, hogy miért tudott így gondolkodni. Uram, a te profétaidat megölték, oltáraidat lerombolták, csak én egyedül maradtam. A number one. Az egyetlen. És engem is halálra keresnek. Na ezért. Mert a halálra nézett. És nem a prófétai kenetre, és arra az elhívásra, amit Izrael életén volt. Testvérem, meg kell tanulnod azt, hogy Isten, amit eltervez, az úgy lesz. Ha én fejre állok, akkor is úgy lesz. Akkor is lesz egy dicsőséges egyház. Ha nem a te életedben és az életemben, akkor a következő generáció életében. Ha ott sem tudja megcsinálni Isten, akkor vár. Egyszer csak be fog robbanni. De kellenek olyan emberek, akik egyszer csak elkapják ezt az üzenetet. És azt mondják, hogy én behozom a mámba, az én életembe. És itt fog forradalom lenni és robbanás. De mit mondnék ki az Isten feleletként? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajoltak térdet Baálnak. Eképpen most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Nem értette meg Illés, vagy nem akarta megérteni. Kegyelem, ahogy a Jónás egyszer beszélgetünk, Jónás is ezt mondja. Hát tudtam én, hogy irgalmas Isten vagy. De nem bírtam elfogadni, hogy irgalmas vagy. És Isten adott 130 évet, 140 évet Ninivének. Mert ő meg akarta mutatni a prófétának, hogy irgalmas. Az irgalom és a kegyelem. Hú, halleluja. Illés úgy imádkozik, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob Istene fönt Kármel hegyén. Ismerte Ábrahámot. Ismerte a megigazultságot. Ismerte a kegyelmet. Mert ismerte Ábrahám is a kegyelmet. Tudta, mi ez, hogy kegyelem. Hogy ez nem cselekedetekből, nem emberi erőből, hanem Isten jó indulatából. Azból a jó szívből jön, hogy nem cselekedet alapon. És az ördög mindig ezt csinálja. Ha lehúz bennünket cselekedet alapra, vesztettünk. Ebben még Illés belebukott. Mindig vissza kell állnod oda. Nem a te érdemed. Nem a te érdemed és nem a te érdemed. A bárány vére. Nem a te érdemed, a bárány halálán keresztül. A kereszt által képes leszek fölállni. De amikor nem látod szellemben azt, hogy neked vannak képességeid, hogy te képes vagy arra, amire nem vagy képes, akkor nem fogsz tudni fölállni. Mit mond Róma 6-ban visszatérve? Tudván, vége, a bűn kiment az életedből. Hit által. Hit által. Vége, innen kezdünk. Megkeresztelkedtél? Igen. Eltemetted az olyan embert? Igen. Onnantól kezdve hitben tudsz működni. Kész. És hinned kell azt, hogy amikor ebben az állapotban följönnek ezek a kérdések, nem tudok figyelni az Úrra, ideges vagyok, feszült vagyok, ne idegesítsetek, nem megyek ide, fáradt vagyok, stb. Innentől kezdődik a figyelmednek a levétele az Isten dolgáról, tervéről, tehát onnantól kezdve elveszíted a fókuszt, a célt, kész. Ez az első, legyen célod újra, újra elkezdj el figyelni valamire, mindegy mire, ma rám figyeltél, már jó helyen vagy, figyelj valamire. A második, hogy elkezd ennek az egész figyelésnek engedelmeskedni. Alávesd a szívedet ennek, amiről ma hallottál igét, kijelentést. És utána engedd, hogy újra formáljon Isten. Mert a megigazultság újra formál. Újra formálja a szellem életedet. Ha belül megérted ezt, akkor olyan erőd lesz, a tiéd lesz az ige, hogy olyan az ereje, mint a vadbivajé. Profétál Bárák, és nem bírj rosszat kimondani. Holott Izrael báványimádásban van. Miért? Mert az Isten úgy látja Izraelt, hogy meg van igazulva. A korszakban nem igazulnak meg. Majd jön egy új korszak. És pontosan nem olvastam tovább. De pontosan erről beszél a Róma 11, hogy mindegy, ha mi bemegyünk majd az irgalomba és a kegyelembe, akkor majd be fog menni Izrael is ebbe a kegyelembe. Rajtunk múlik új a szövetség egyházon, hogy Izrael megtérre ilyen vonatkozásban. Rajtunk múlik, hogy tudunk-e koncentrálni azokra az ígéretekre, ami a mieink, vagy nem tudsz koncentrálni. Ez a lényege a depressziónak, hogy inaktívá tegye a koncentrációdat. Mert nem akarom, testvérek, hogy ne tudjátok, hogy magatokat el ne hitessétek, hogy a megkeményedés Izrael nézve csak részben történt. Ameddig pogányok teljessége bemegy. Hova megy be a pogányok teljessége? Ebbe a beigazultságba és a hit által való életbe. És onnantól kezdve beindul az egész forradalom. És még egy dolog, hogy Istennek az ajándékai, és Istennek az irgalmassága, Istennek elhívása, ajándéka megbánhatatlan. És ezzel fejezem be, hogy megbánhatatlan az elhívásod, azaz visszafordíthatatlan, és visszafordíthatatlan a kegyelmi ajándékod, a karizmád. Az, ami benned van. És a karizma tudod mit jelent? Hogy meg vagy igazulva, és a kegyelem elérhetővé vált az életedre nézve. És Illés ezt nem hitte el, hogy van egy olyan életem, amiben ott a kegyelem, és ott az elhívás, és az majd mindent kialakít. Nem kell idegeskednem, hogy mi lesz holnap, mert az elhívásom meg van írva. Azért, mert a karizma ott van az életemben, és ez a természet feletti, ez ott van az életemben, és ez létre fogja hozni az életemben a jövőmet. Nem érdekel Illés bukása, nem érdekel Gedeon bukása, a végén ő is bukott, nem érdekel Sámsónak a bukása, nem érdekelnek ezek a bukások önmagában, nem erre akarok nézni, hanem arra, amit Isten mondott nekem. Akit elhívja, azt megigazítja, akit megigazít, azt meg is fogja dicsőíteni. Elhívásod visszavonhatatlan. Isten azt mondja, elhívtalak, én ezt nem fogom megváltoztatni. Erre csak te vagy képes, hogy megváltoztasd. Én képtelen vagyok rá. És odaadtam a karizmámat, az ajándékomat beléd. És még nem tudod, hogy milyen ajándékod van. Mert amikor te majd örülsz annak az ajándéknak, majd én is örülök. Hogy amit én elterveztem az életedre, abban te boldog vagy. Figyelj, az itt ülők többsége nem tudja, milyen karizmája van. És Isten azon szurkol. Azért közben jár az atya mellett Jézus. Uram, adj még egy kis időt. Most, talán most csak megérti, hogy mi van benne. Odafordul az atya Jézushoz, igen, ketten csináltuk. Én terveztem. Mielőtt még megszületett volna. Van benne egy karizma. Vagy több karizma. Több olyan dolog. Tehetség. Amit senki nem lát. Tudod, hogy miért nem láttad? Eddig miért nem láttad? Nem biztos, hogy a sátán miatt. Mert ha hozzányúltál volna, elrontottad volna. Csak a megigazultság kenetén keresztül tudsz hozzá látni, belátni. Mert a megigazultság kapu, hogy hozzá férj ahhoz, aki vagy. És Isten elrejti. Elrejti a jövődet. Hogy ne beszéld ki a sátánnak. Ne tedd tönkre. Amikor te elkezdesz belül fölépülni, rögtön látod. És ez nem illegális már. Mert aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és szemléli ezt a tükröt, és mit látszott a tükörbe, amit Isten eltervezett rólad, és aztán pedig nem feledékeny, hanem ő azt akarja, amit látott, akkor az Isten tiszteletét Isten el fogja fogadni. Amen. Amen.